templomtérkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Kunszentmártonba látogatunk, a kunszentmártoni karmelita kolostor és templom beszélgetésünk helyszíne. Egy kunszentmártoni születésű kalauzunk is lesz Barna Gábor néprajzkutató személyében, akit ebben a templomban kereszteltek, ha jól tudom. A műsor befejező részében pedig megszólal még Barna Gábor húga is, Barna Mária, nyugalmazott pedagógus.
Igen, itt kereszteltek 1950-ben, míg engem a kármeliták kereszteltek. Engem Áder Ráfael atya keresztelt itt, ebben a kápolnában, ebben a templomban, bár mások szerint pedig Keller Lőrinc Juvenál atya keresztelt, aki itt is maradt, mint egyházmegyés pap a szerzetes rendek feloszlatása után, őt átvette az egri főegyházmegye, és Juvenál atya az itt működött káplánként, mert ez úgynevezett második számú plébánia hivatal lett Kunszentmártonban. Az egyházmegye így tudta megőrizni misézőhelyként, hiszen plébániákat ugye az állam az megtűrt. És Juvenál atya itt maradt.
Nagyon fiatal rendház volt ez, mert 40-ben alakult, tehát 10 éves múltja volt akkor, de jó, hogy volt már annyi múltja.
Igen, és a 40-es évek az nagyon szép időszaka volt ennek a rendháznak. Nyilvánvaló ez volt a legmodernebb építészeti és ilyen infrastruktúrális szempontból a legmodernebb kármelita rendház abban az időben, és éppen ezért a 40-es években itt volt a rendi főiskola. Erről nagyon sokat beszélt Takács Nándor, székesfehérvári püspök, aki Justin atya néven, ugye kármelita szerzetes volt, aki szintén itt végezte a rendi főiskolát, és később, amikor én megismerkedtem vele, akkor ő mesélte el, hogy ő, aki ilyen dunántúli szegény gyerekként került be a rendbe, az én szüleim támogatásával végezte itt a tanulmányait, és aztán fel is kereste, amikor újraindult a rend 1988 után, akkor fel is kereste a szüleimet. Tehát nagyon sok személyes emlék köt ide, és túl azon, hogy itt kereszteltek kisgyerekként is, miután a szülőházunk közelébe, az utcánk végében van ez a kármelita rendház, gyerekként is ide hoztak a szüleink vasárnapi szentmisére. Nem itt voltam első áldozó az a plébánia templomban, de utána, első áldozás után, 6 éves koromtól kezdve itt minisztráltam egészen érettségiző koromig, amikor elkerültem ugye egyetemre innen Kunszentmártonból Debrecenbe.
Menjünk be akkor a kápolnába. Éppen egy nagy teremben vagyunk. Van 2, 4, 6, 7 ablaka, mint 2 osztályterem. Valamikor templomot is szerettek volna a karmeliták építeni, de erre nem jutott idő, ugye?
Igen, a feloszlatás miatt, amit 1940-ben kialakítottak, ez egy ilyen ideiglenes kápolna volt. Gyerekkoromban is hasonlóan nézett ki, a főoltár ott állt, ahol most is áll, és ugyanilyen formában magyarok nagyasszonya a titulusa a kápolnának, és a főoltáron ott látjuk a 2 erekje piramista tabernákulum 2 oldalán, ott vannak a kármelita szentek,
Szent Teréz
és keresztes Szent János, és ott látunk 2 ablakot is, azaz oratóriumba nyílott, azaz a szerzetesek onnan vettek részt a szentmisén, ami az én már nagyobb gyerekkoromban sekrestjének lett átalakítva ugye a rendi feloszlatás után az egyházmegyés időszakban. A 2 szobor az később került be ide a templomba, az most már, és eltűnt az áldoztatórács is, amikor megjelent a szembemiséző oltár, és hát itt a templom berendezési tárgyai között is nagy átrendezés volt. Meg is mutatom, hogy volt egy mellékoltár is, itt, ahol a könyörület,
irgalmas
Jézus képe helyén állt egy mellékoltár is, amin ez a kegykép másolat volt látható, ezt a kármelitáknak egy kunszentmártoni káplán ajándékozta, ő a felszentelésére családi hagyományként kapta. Ez a görcsönyi vérehulló, vagy a budakeszi, vagy a makkosmária, vagy a Krisztina városi kegyképnek egy sokadik másolata.
De nagyon szép másolata.
Nagyon szép másolata. In gremio matris sedet sapientia patris, tehát az anya ölében ül az atya bölcsessége. Ez egy galaktotrofusza, egy szoptató Mária lenne, de hát itt már ugye a szoptatás aktusát nem látjuk, de egy nagyon szép és nagyon értékes kegykép másolat.
Említetted a Erekje piramis, ez igen, nekem egy új szó, ez egy karmelita devóció része, vagy mi ez?
Minden barokk oltáron, hogyha alaposan megnézzük, akkor ott vannak erekjék, és ezeket többnyire valóban ilyen piramis formájú építményben helyezték el. Itt is közelebb, ha ma megyünk, el tudjuk olvasni, hogy mely szenteknek van ott kisebb-nagyobb csontocskája.
Mert általában a templomok menzájába építették bele az erekjék csontjait, én nekem az a tapasztalatom.
Igen, itt is itt van, az egykori főoltár asztalában valóban, valószínű meg is láthatjuk, igen, ott van.
Is van, de plusz még van azért.
Igen, itt vannak ezek a elhelyezett erekjék, és ezek is nagyon szép. Hát ezek talán már inkább 18.-19. század fordulóján készülhettek, ilyen apáca munkák.
Igen, ilyen föl vannak díszítve a vértanúk csontjai.
Igen, és nem tudom, hogy mely templomból kerültek ide, ezek itt régiek lehetnek. A kármelegyi boldogasszonynak a skapulár és szűzanya szobra, ez az előtérben állt, ő fogadta az ide érkezőket, ahogy most is bejöttünk, ott volt a helye, ide helyezték most a szentélybe, és hát állandóan ugye ég körülötte ugye a dicsfény, nagyon szép.
És a kis Jézus kezében egy tökéletes kis földgömb van, kezében, igen, tartja a világot, jelenti.
Ami még gyerekkoromból megmaradt, és mostani az én unokáim is nagyon szeretik, a prágai kis Jézuska, ugye az erősen kötődik a kármelitákhoz amúgy is, egy szobra, és máshol volt az én gyerekkoromban, most ugye behelyezték az egyik gyóntató székhelyére, most ugye gyóntató szobát alakítottak ki, és alatta pedig ott van egy bólogató kis angyalka.
Persely.
Persely, és hogyha beledobunk egy fémpénzt, akkor meghajtja a fejét, ugye megköszöni, ezt mai napig nagyon szereti.
Említettük Juvenál atyát, aki karmelita volt, de mikor elfogytak a karmeliták, akkor jött ide egy ferences. Ki volt ő, és mit jelentett Barna Gábornak?
1969-ben került ide Szabó Imre Dávid atya, ferences atya. Én akkor már első éves egyetemista voltam.
Debrecenben.
Debrecenben, és ide már csak hétvégeken, vagy havonta egyszer-kétszer kerültem haza, de még én őriztem ezt a minisztráns hagyományt, és akkor mindig itt minisztráltam Dávid atyának is, más fiú barátaimmal együtt. És hát mi Imre bácsinak, Dávid atyának hívtuk őt, és egy nagyon halkszavú, csendes, megfontolt, ilyen ferences, egyszerűségű, valóban tipikus ferences atya volt, még a haját is úgy viselte, bár tonzúrája nem volt, de úgy szépen körbevágva volt alul a haja. Reverendában járt hétvégeken, de...
Fekete reverendában?
Fekete reverendában, tehát egyházmegyés papként, hétközben pedig papi civilben. Nem nagyon járt ő úgy családokhoz, tehát kevésbé barátkozott úgy, mint más mondjuk plébános vagy káplán, hogy családi kapcsolatokat épített ki, de szerették. Tele volt itt a kápolnája mindig a szentmiséken. Kunszentmártonnak két település része van, a felvég az inkább a nagy templomba járt, az alvég pedig az esett ide közel a kármelita kápolnához, az pedig inkább ide a kármelitákhoz. És hát itt az alvégi hívek megtöltötték ezt a kápolnát, egyre inkább fogyatkozóan. És hát Dávid atya ereje is egyre inkább fogyatkozott. Olyannyira, hogy később a mi vice nagymamánkat, aki nálunk ilyen háztartási alkalmazott volt, de már nyugdíjas volt, kinőttünk, mint gyerekek, ötünk, és édesanyám, aki tanítónő volt, nem kellett már, hogy segítse a háztartásba, ő került ide házvezetőnőnek, és az egyre idősödő Dávid atyát ellátta. Eleinte a saját lakásából járt be ide, de amikor már mind a ketten olyan gyengék lettek a 80-as években, akkor Rés Franci néni be is költözött ide, úgyhogy itt lakott egyik cellába, Dávid atya meg egy másik cellába itt ezen a folyosón, és a két kisöreg egymást támogatva éldegélte, vagy élte itt a napjait. Dávid atya, mint templomigazgató, nagyon gondos gazdája volt a kápolnának, sőt az egész épületnek. Nagyon jó kapcsolata volt Páter Szőke Jánossal.
Szalézi és a nyugati segélyszervek nem nagyhatalmú, de befolyásos képviselője, tehát tőle lehetett pénzt kérni, segélyeket kérni.
És Dávid atya kapott is. Nem csak pénzt, hanem talán még gyakrabban kamionszámra különböző ruhaneműt, bútort, háztartási felszereléseket, és ezt részben segélyként, adományként odaadta a rászorulóknak, részben pedig hát nyilván nagyon-nagyon jutányosan eladogatta. Ebből viszont a bevételt azt az épület karbantartására fordította. Úgyhogy amikor 1988 után a kármeliták ide visszatértek, itt nem egy romhalmaz találtak, hanem egy nagyon szépen rendben tartott, épségben lévő épületet, és ezt Dávid atyának köszönhették.
És a karmelita örökséget is ápolta? Tehát a karmelita jelképek, szentek otthon voltak itt mindig?
Igen, semmit nem változtatott. Ezek az előbb említett karmelita szentek, a kápolna berendezése mind-mind a helyén maradt. A Kármelhegyi Boldogasszony búcsút mindig nagy fénnyel megülte Dávid atya, vendégpapokat hívott, hegedűs kolost, vagy más világi papokat, főpapokat is, és mindig nagy vendégség is volt lent. Már előbb ugyanis visszakapta a rendháza az alaksort. Már
egy háromszintes épületben a középső szint a kápolna szintje, ugye? Említettük Igen. korábban, hogy a másik kettő emeletet, vagy szintet azt elvették a kommunista időkben, nem ide tartozott.
Igen, a szuterén az ilyen húsüzemként működött, de nagyon érdekes, hogy amikor még a húsüzem működött, és Kármelhegyi Boldogasszony búcsú volt, a húsüzem adott húst a vendégüllátáshoz. Tehát Dávid atya nagyon jó kapcsolatokat tudott kiépíteni az itteni kényszerű albérlőkkel.
Egy igazi kolduló barát.
Igazi kolduló barát volt. Felül pedig abban az időben ugye lakások voltak, és még azokkal is a különböző konfliktusos helyzetet, mert szennyvízcső eldugult, és így tovább, itt mindent elöntött a szennyvíz, Dávid atya tudta kezelni, de ezeket is ő helyrehozta ezekből a támogatásokból, illetőleg hát a persely pénzből, és ők nagyon-nagyon szerényen élt. Ez a Franci néni is egy nagyon egyszerű asszony volt, nagyon egyszerű konyhát vezetett, úgyhogy teljesen ilyen ferences szerénységben és szegénységben éltek itt. Amikor a kármeliták visszajöttek, akkor mi úgy gondoltuk, hogy Franci néni nyilván asszonyként ugye ki kell, hogy költözön innen a rendházból, de reméltük, hogy Dávid atyát a kármeliták meghagyják itt, hiszen akkor már nagyon gyenge volt, úgy belátható volt, hogy már csak pár éve van hátra. Nem maradhatott itt.
Nem szép dolog, de hát ez van.
És akkor ő oda költözött Franci nénihez, az ő lakásába, és ott éltek jó darabig, amíg mind a ketten le nem betegedtek. Édesanyám látta el őket betegségükben a szomszéd utcából. Főzött, mosott rájuk, és amikor már ez is nehéz volt, akkor a mi házunkba költöztek, és akkor édesanyám ott gondozta őket pár hónapig. Dávid atya akkor a Szentesi Kórházba került, ahol meg is halt. Franci nénit pedig a lánya vette magához, akinél aztán nem sokkal később ő is meghalt. Tehát Dávid atyának röviden összefoglalva ez volt itt a működése. Még egyet hogy mondjak el, az is személyes élmény, hogy az én egész gyerekkori, ifjúkori vallási életem főhelyszíne ide kötődik a kármelita rendházhoz. Én ragaszkodtam ahhoz, hogy az esküvünk is itt legyen, és nem a hatalmas és pompás díszes nagy templomban. És hát itt végeztük el a Szent Jónást a feleségemmel együtt, ugye Dávid atyánál, esküvő előtt. És ekkor látta Dávid atya, hogy ez már itt nincs visszaút, ebből már házasság kötés lesz. És akkor azt mondta, hogy ő azt hitte, amikor idejött, hogy itt volt néhány olyan család, ahol 3-4-5 fiú gyerek is volt, és hogy abból legalább egy pap lesz. És ő kinézett engem is, hogy én ilyen szorgalmas minisztráns voltam, hogy hát, ha én pap leszek, de hát nagyon sajnálja, hogy...
Jól állt volna a barnán a barna csuha.
Lehetséges, hogy erre is gondolt. Minden esetre ez azóta is ez a beszélgetés, rövid beszélgetés úgy megmaradt bennem. Hát utána ragaszkodtam továbbra is a kármelita rendházhoz, hosszú ideig még, egészen az 1990-es, 2000-es évekig, akkor úgy fokozatosan valahogy a nagy templomba szokott át a szűkebb családunk, és ide már csak ritkábban a búcsúkra jártunk, de a Kármel búcsú az mindig jeles ünnep volt, azon itthon kellett lenni. És aztán a kármeliták visszatérése után juvenálatja, az én gyerekkori kedves papom visszatért ide, házfőnök volt itt, és Áder József testvérrel együtt. Áder Ráfael és Áder József valószínű Áder János köztársasági elnökünknek a családjából származó két kármelita volt. Tehát ők működtek itt, aztán juvenálatja is lebetegedett, elkerült Budapestre a Huba utcába, ott is rendszeresen látogattam, és ide került Zselevszky Fábián atya, akinek a fényképét
is látogatott. A szószéken van a kép.
Ő nagyon felkarolta itt Kunszentmártonban a karizmatikusokat. A most ideérkezett új plébánosunk, Forgó Miklós atya is az ő köréből nőtt ki, kapta a hivatását, úgy tudom, ezt csak másoktól hallottam, de valóban itt azóta, mióta Fábián atya itt van, már az ő idejében is nagyon sok lelki gyakorlat volt, és azóta is az ő halálával itt megszűnt a kármelita állandó jelenlét, nincs kármelita szerzetes, de a rend megtartja a házat, és lelki gyakorlatos házként működteti. Most is ugye van egy lelki gyakorlat, és elég rendszeresen váltják egymást a kármelita atyák, és 7-10 napos turnusokban vannak itt lelki gyakorlatok.
Zselevszky György Fábián 1932-ben született, és 2017-ben hunyt el. Add uram, hogy mások szolgálatában égjek el, mint pap és áldozat. Barna Mária, Barna Gábor, húga a beszélgető társam, pedagógus.
Igen, én már nyugdíjas tanító vagyok, és most a helyi kéznek a vezetője.
Hallottam sokat már Szabó Dávid atyáról, aki itt van eltemetve, ferences szerzetes. Önnek milyen emlékei vannak Dávid atyáról?
Én még kislány voltam, kamaszlány, amikor ő ide került. 69-ben, ha jól emlékszem. A kármelita rendházhoz mi nagyon közel laktunk, és oda jártunk rendszeresen misére. Imre bácsi, Dávid atya nagyon csendes, halkszavú pap volt, nagyon kellett figyelni a miséjén. Lehet, hogy már idős kora miatt is a szentbeszédeit úgy mondta, hogy fölült az első padnak a támlájára, a lábát az ülő részre tette, és akkor úgy beszélgetett velük.
Nagyon modern volt ilyen szempontból.
Ilyen szempontból modern is volt. Így van, nagyon kellett figyelni, ha valaki halkam, tehát azt említettem, hogy nagyon halkszavú volt, ha valaki köhögött, vagy orrot fújt, vagy megvárta, míg befejezte, hogy utána őt lehessen hallani. Nagyon szívhez szólóan jó humorral mondta a szentbeszédeit. Egyébként is jellemző volt rá ez a csendes, huncut humor. Sokat segített az embereken, de a maga egyszerű, szerény módján nagyon megalázó helyzetben voltak akkor a papok, különösen itt a rendházban, mert háromszintes az épület, a középső szint megmaradt a szakrális térnek, de az emeleti cellákban...
A kápolna volt, meg kápolna, a paplak.
A paplak, így van.
A középső szinten.
Középső szinten. Alsó szinten hentesek működtek a pincében, ami...
Tehát egy mészárszék volt?
Mészárszék, így van. Most ott van a konyha, az ebédlő, kiszolgáló rész. Az emeletre pedig volt egy időszak, amikor hivatalokat, többek között az erdőgazdaságnak az irodája volt ott. Később már Dávid atya idejében szociális bérlakásokat létesítettek, és nagyon primitív emberek laktak ott, akik bent vágták a fát a lehetőleg mise alatt. Számtalanszor eltömítették a csatorna lefolyóját, ha használták a vécét, nem biztos, hogy úgy, ahogy kellett volna. Dávid atya mindezt békésen tűrte, nem veszekedett velük.
Tehát nem lázadott a sors ellen? Együtt tudott élni avval, ami neki megadatott?
Tudomásul vette, hogy ez van, sőt, nagyon sokszor segítette őket anyagilag, és nevelte őket. Voltak olyanok, akik aztán már...
Eredményt is tudott elérni velük.
Pontosan az ő szelítségének hatására, akár meg is szüntették ezeket az atrocitásokat, megszűntek, és bebejártak a misére, ha segítség, anyagi segítséget kértek, ő természetesen adott nagyon sok embernek segített. Kaposvár környékére való, én úgy emlékszem, azt mesélte Dávid atya, hogy az ő nagyapja pásztorember volt. Nagyon sokat megtanult a pásztor tudományból, különösen a gyógyításból. A gyógyfüveket nagyon jól ismerte. Kunszentmártonban is voltak füves emberek, akik Dávid atyával konzultáltak. Azt is tudom, hogy nagyon sokan fordultak hozzá levélben, és kértek különböző betegségekre gyógymódot, gyógyteákat.
És akkor természetgyógyász is volt.
Teljesen, így van, és mindig arra hivatkozott, hogy ő ezt a nagyapjától hogy tanulta, és akkor ő erre válaszolt, összeállított teakeverékeket, volt, hogy konkrétan a gyógyteát küldte el, vagy leírta az összetételt, és akkor így. Egy írógép, egy nagyon szép írógépe volt, azt nekem ajándékozta. És én sokáig írtam is azzal, a gyerekeknek a verseket le kellett írni, akkor még ugye nem volt más lehetőség, hogy másoljunk. Aztán, amikor már bejött a számítógép...
Akkor muzeális tárgy lett az írógép.
Igen, de tovább öröklődött, mert a nővérem egyik unokája még kis iskolásként elhatározta, hogy ő regényíró lesz, de csak akkor fog hozzá, ha lesz egy jó írógépe. Egy olyan írógép, ami őt majd inspirálja, és megkapta.
És a regény megszületett?
A regény még várat magára. Szóval, hogy nem herdáltuk el...
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Kunszentmártonban, a karmeliták templomában Barna Gáborral és húgával, Barna Máriával beszélgettünk. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.